Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő évi háború ellenes költségvetés világos üzenetet hordoz. Nekünk a magyar családok támogatása az első. Nem engedjük meg, hogy a magyarok pénze Ukrajnába vándoroljon, hangsúlyozta Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A politikus kiemelte, Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítják útjára, továbbra is kiemelten támogatják a fiatalok életkezdését és megbecsülik a nyugdíjasokat. Kijelentette, hogy a Vox 2025 hatalmas sikere azt mutatja, hogy a magyarok látják, mekkora veszélyt jelent Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása, és felemelik a szavukat. Bármilyen erősen próbálkoznak is Brüsszelben, soha nem fogjuk a magyarok érdekeit a nyugati globalista elit mögé helyezni. Ezért jövőre a családokra 5600 milliárd forintot fordítunk, amelyből több mint 4800 milliárd forint családpolitikai célokra, körülbelül 800 milliárd pedig a rezsivédelemre irányul. Egy költségvetés a kormányzó pártok hitvallása is egyben. A mi hitvallásunk középpontjában pedig jól láthatóan a nemzeti érdekek, a családok, a fiatalok és a nyugdíjasok védelme és támogatása áll, fogalmazott Simicskó István alapnak. Több mint 400 gyerek nyaralhat a katolikus Karitász Balatonakari táborában, mondta Zagyva Rihárd, a szervezet igazgatója. A katolikus Karitász országos igazgatója a Vár a nyár program Balatonakariban tartott megnyitóján közölte, az augusztus végéig tartó Balatonakari tábor mellett egyházmegyei és plébániai Karitász csoportok, bentlakásos, illetve napközis táborokat is rendeznek országszerte. A Karitász táboraiban több mint 100 határon túli fiatal is részt vesz, tette hozzá. Balatonakariban kulturális programok és fejlesztő foglalkozások is várják a táborozókat, mondta Zagyva Rihárd, majd beszámolt arról, hogy a tábor területén csaknem 50 millió forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket az idei nyára saját forrásból. A Balatonakariban táborozókat Fekete Szabolcs Benedek, a katolikus Karitász püspök elnöke is köszöntötte, és arra kérte őket, figyeljenek oda egymásra a nyaralás alatt. A Gondosóra program igazi sikertörténet és egyedülálló a világon, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a program országjárásának tiszaújvárosi állomásán. Konz Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, közölte, a 65 éven felüliek számára ingyenesen biztosított gondosórának már közel 900 ezer felhasználója van, és 60 ezer esetben mentett életet. Az államtitkár rámutatott, ha figyelembe vesszük a felhasználók családjait is, akkor másfél millió ember van kapcsolatban a gondosórával. Hozzátette, a magyar kormány számára nagyon fontos az idősek megbecsülése. A Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma legutóbb ülésén kezdeményezte Bács Zoltán professzor rektori megbízatását a Debreceni Egyetemen 2026. május 1-től kezdődően 2031. június 30-áig, közölte a kuratórium. Közleményükben emlékeztetnek, a fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány pályázatot hirdetett a rektori megbízás ellátására 2021. május 1-től. A Debreceni Egyetem szenátusa külön ülésen tárgyalta és véleményezte a rektori pályázatot. A testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta Bács Zoltán pályázatát, ezzel egyértelműen alkalmasnak tartotta és rektorjelöltnek választotta. Bács Zoltán a Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet intézetigazgató egyetemi tanára, a Debreceni Egyetem jelenlegi kancellárja. Sport. Kropkó Márton akvatlon világbajnok lett, testvére Kropkó Jászmin pedig bronzérmet szerzett a spanyolországi Pontevedrában. A 20 éves Kropkó Márton magabiztos győzelmet aratott, és pályafutása első felnőtt világbajnoki címét szerezte meg. A 12 perc 14 másodperces úszásával elsőként lépett partra, és hibátlan depózást követően a futás során sem hagyott esélyt a riválisoknak. Végül 28 perc 15 másodperces összesített idővel szakított át a célszalagot. Kropko Márton mindössze 15 éves húga Jászmin a női elitmezőnyben végzett a harmadik helyen. Végül az időjárásról. Derült, csapadékmentes idő lesz, a szél késő estére mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
És a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyó.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Grillusz Dániel. A kétszeres Kossuth díjas zenész az idén áprilisban ünnepelte 75. születésnapját. Méghozzá két fontos koncerttel, amiken megmutatta szerzői munkásságának minden szeletét. Mindannyiunknak elsősorban a Kaláka együttes ugrik be nevének említésekor, de számára nem csak a Kalákának írt dalai fontosak, hanem egyéb művei is. Így a Teljesség felé, ami Vörös Sándor költői prózája alapján született, vagy a bibliai témájú lemezek, amiknek a szövegét Sumonyi Zoltán írta. A Kaláka 1969 óta meghatározó része az életének. Ő az alapítója és a motorja az együttesnek. De van energiája lemezkiadót működtetni és fesztiválokat is szervezni. Most éppen a Kaláka zajlik Egerben, de rövidesen jön a Fatemplom Zalában, és a Kaláka versudvar is kinyit majd a Művészetek Völgyében. A 75 évesen is fáradhatatlan művésszel beszélgettem.
Rettentő közhelyes kérdéseket lehet ilyenkor feltenni. Foglalkozol-e a koroddal? Számít ez neked? Gondolsz-e bármire? Mondjuk így, hogy félig meddig kerek évforduló kapcsán.
Hát köszönöm a kérdést, de nem lehet nem gondolni. Megy az idő, az ember öregszik, változnak a körülményei, változik a munkabírása. Persze, hogy törődik vele, Ugyanakkor persze vannak pozitív változások is, egyre mélyül a gondolatvilága esetleg, vagy többet tud valamiről, amit előtte nem tudott. Persze felejt is, szóval nem olyan egyszerű ez. Sok minden van, az egészségi állapota, a szellemi állapota, alkotóképesség, a energia állapota, hogy mennyire tudok például utazni, mennyire tudok éjszakázni. Régebben, amíg egyetemista voltam, ott kimaradt egy éjszakát, kimaradt. Tehát 75 éves korában nem úgy van az embernek, hogy egy éjszaka valami miatt nem alszik, akár beteg, akár valami, akkor azt már megérzi. De hát nem erről szól tulajdonképpen az embernek az élete, legalábbis azt akarná, hogy ne erről szóljon az élete, hanem inkább azokról pozitív dolgokról, amit meg lehet élni. Az, hogy még mindig megvan, hogy tudunk örömet szerezni embereknek.
Az, hogy te és a Kaláka együttes mind a mai napig elképesztően aktívak vagytok, ebből következik-e az, hogy egyébként sokkal jobban bírjátok a megpróbáltatásokat? Mert edzésbe vagytok.
Igen, de bizonyára ebben benne van az is, hogyha az ember sikeres valamiben, mondjuk mi ebben a verséneklésben, akkor kialakul egy olyan dolog, hogy amikor azt csináljuk, akkor egyszer megszűnik a többi. Tehát nem tudok fáradt lenni a színpadon. Ez egy olyan természetes létállapot, hogy mi Arany János vagy Kányadi Sándort énekelünk, hogy akkor úgy teljesen helyreáll a világrendje. Aztán lehet, hogy lejövünk a színpadra, és utána kicsit fáradtabbak vagyunk, mint 1530 évvel, de az az állapot nagyon jó állapot, és egy természetes állapot.
Én azt szoktam gondolni, amikor mondjuk így, hogy idősebb művészeket látok a színpadon, hogy megemelem a kalapom, és mondom, milyen nagyszerű, hogy csinálja.
De hát sokkal jobb azt csinálni, mint más néha.
Tudnál más csinálni?
Hát én nem hiszem, hogy 75 év után át lehetne váltani.
Tavaly még a család tudta ünnepelni édesanyád 100. születésnapját, és akkor elmondtad azt, hogy reménykedve tekintesz, és joggal a jövőbe, hát hiszen, hogyha édesanyád ilyen jó állapotban van, és ez fantasztikus 100. életévet megélni, akkor valószínűleg genetikusan örököltél sok olyasmit, ami téged is predesztinálhat egy hosszú, egészségben teli, munkában teli életre.
Édesapám is túl volt a 90-en, amikor elment. Mamám sajnos már nincsen köztünk, de hát 100 év plusz másfél hónapot élt, és nagyon szépen.
Nem lehet, hogy a hosszú életnek, meg az élethez való egészséges hozzáállásnak van egy olyan oka is, hogy ti itt Budán az egész család egy nagy telken, egy nagy házban él. Tehát van egy szoros kötelék, egymás segítése, olyan, mint régen voltak a nagy családok, ami már teljesen megszűnt, mint együttélési forma. Ti pedig együtt éltek a lányodékkal, a fiadékkal, édesanyád is itt lakott, Vilmos öcséd is itt lakik a családjával.
Nagybátyám volt az, aki építette ezt a házat. Azóta már ezen a telken 2 ház is van, azt már öcsém építette. És valahogy így alakult, hogy a családtagjai laknak.
Te ide születtél ebbe a házba?
Igen.
És egész életed ebben a házban éled le.
Igen, és nagyon nem bán. Hát amikor megnősültem, akkor talán 2-3 hónapig nem itt laktunk. De aztán ide költöztünk Atával, és azóta itt lakunk.
A Marcibányi téri művelődési ház az igen-igen közel van ide, és te ott nagyon-nagyon sokszor fellépsz, mind a mai napig. Ide jártál a Móricz Zsigmond gimnáziumba, nem messze jártál általános iskolába.
Valóban ehhez a környékhez köt nagyon sok minden. Az általános iskola az a egykori Bármados gimnázium, ami megint ma Bármados gimnázium. Volt ott általános iskola, ott volt a zenei általános is, meg a Móricz gimnázium, én mind a háromban jártam. És ugyanabban az épületben gyakorlatilag. Most már ez a három, ez 3 különböző helyen van. Ez tőlünk gyalog körülbelül olyan 3 perc, tehát olyan evidens volt, hogy oda kerültem. Hát később ugye a műegyetemre jártam, hát az már kicsit odébb volt. A koncertezés pedig ugye a Kaláka az, ahogy mondtuk is, tavaly volt 55 éves, tehát 69-ben alakult. Nagyon hamar találtunk egy helyet, az is itt van egyébként nagyon közelben, a Vízivárosi Pince Klub, ahol eleinte 2 heti vagy havi rendszerességgel játszottunk, és amikor fölépült a Marcibányi téri művelődési ház, akkor még ifjúsági és úttörőházként épült meg, akkor mindjárt a megnyitó játszottunk. Egyébként mi még azt is mondhatjuk, hogy sokszor jártunk oda, mert előtte az egy nagy gödör volt, és ott szánkózni lehetett. És azóta gyakorlatilag, hát ha nem is most már nem minden hónap utolsó szombatján, mert nyári szünetek, téli szünetek, de azért minden hónapban igyekszünk játszani, és nem csak az esti utolsó szombati felnőtt koncertek fontosak, hanem a gyerekeknek is van egy ilyen akció, hogy Kaláka kicsiknek, de ott csak 50-en vagyunk. És nincsen se színpad, se erősítés, se világítás, semmi, ott az egy tiszta ilyen házi buli hangulat, csak éppen a közönség az 1 és 4 év között van, meg a szüleik, ugye, elkísérik őket.
Volt egy fakatona, fából volt a lova, kengyele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkolta, fából volt faragva, a föld is alatta. Volt egy fakatona, fából volt a lova, kengyele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkolta, fából volt faragva, a föld is alatta. Fahuszárba vitéz, hadd látom, mennyit kérsz, fahuszárba vitéz, hadd látom, mennyit kérsz,
százat adj lovamért, ezeret magamért.
Volt egy fakatona, fából volt a lova, kengyele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkolta, fából volt faragva, a föld is alatt.
Menjünk oda-vissza, hogy Bármados általános iskola, itt már megtanultál több hangszeren is, zongorázni, furujázni, klarinétozni, citerázni. Családi indítatása?
A zenének családi indítatása is van, nem sokat énekeltünk itthon, meg énekeltünk a Lutheránia kórusban, az a Deák téri templom, meg a kórus, ahol még mutálás előtt is énekeltünk. Édesanyám is énekelt ott. A Kodály módszer szerint oktató zenei általánosban ott is volt kórus, tehát ott is nagyon sokat énekeltünk. Hát azt túlzás, hogy megtanultam volna, de mondjuk tanítottak zongorázni, már ott klarinétoztam az általános iskolában. A furia az később jött be, az már a gimnázium végén, és a citára meg még később, amikor már volt kalánka, és 71-ben akkor vásároltam az első citárát, mert ugye, ahogy mondtad is, hogy klarinét furulja, hát azzal nem lehet éneket kísérni. Gitározni nem tudtam, zongora az nem igazán passzol a kalánkába, az egy másfajta hangzásvilág, viszont a citárát azt megtaláltam magamnak. Most már legalább 5-6 ilyen citerás lemezem van, és egész más módon játszom, mint az autentikus citerások. Én valahogy kitaláltam magamnak egy játékmódszert, de ezt lehet mondani, hogy azért van, mert nem mentem el olyan citerás képzésre, ahol a népzenei citerásoknak a hagyományos előadás módját tanítják. Nekem ott volt a hangszer, és úgy játszottam rajta, ahogy szívem diktálta. Voltak rövidebbek, a József Attilától a Bánat, meg a Tengereczky Pál, amik a kalákában is citerával szólalnak meg. De aztán a 80-as években elkezdtem foglalkozni a Vörös Sándornak a Teljesség felé című költői prózájával, és hát az rettenesen megfogott. Akkoriban sokat hallgattam ilyen indiai vallásos dallamokat is, közel álltam egy ilyen társasághoz, egy guruhoz, akitől hallottam ilyen dallamokat, és ezek is úgy beépültek ebbe a Teljesség felé dalciklusba. És akkor 78-ban, amikor a Vörös Sándor bácsi Sanyi bácsi, inkább mondjuk így, mert így neveztük. 75 éveset, akkor jelent meg ez a lemez a teljesség felé. Akkor még úgy énekeltem, hogy azt az egy száz italát végig én énekeltem, és végig én játszottam, és aztán hozzá felvettem tárogatót, pánsípot, klarinétot, furujákat, mindenféle más hangszereket. Ott akkor ezt el is játszottam egy párszor így egyedül, legfeljebb egy száz szintetizátor kísérettel. És aztán lett egy nagy meglepetés, amikor 60 éves lettem, most ugye ugrunk egy kicsit, akkor Somu fiam meghangszerelte ezt a teljesség felét úgy, hogy egy 20 fős csapat adja elő, a barátaim éneklik, meg én is, de egy nem létező együttes. Mindig erre az alkalomra jönnek. Azért mondom most már a mindiget, mert ez egyszerű alkalomot tűnt, hogy a 60 éves születésnapomon elénekeltük, de most már a 18. előadás lesz. Jártunk vele Vásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, de voltunk Gyulán, voltunk Pécsett, a Mipába előadtuk háromszor is, itt a Millenárison, a Várkert bazárban, és hát most a 75. születésnapomon megint.
Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom.
Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom.
Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom.
Kicsit előre szaladtál. Menjünk még oda-vissza, hogy a Műszaki Egyetemen végeztél építőmérnökként. Miért jelentkeztél a Műszaki Egyetemre? akkoriban a sebőjéktől kezdve elég sokan elvégezték ezt, miközben látjuk, hogy egyébként meg egész életükben zenéltek. Tehát te is egy vagy ezek közül, aki elment, elvégezte, és aztán mi történt?
Szoktam is feladni néha találós kérdésként, hogy melyik volt az a zenekar, amelyikben Sebő Ferenc, Halmos Béla, Grillus Vilmos és Grillus Dániel is játszottak egyszerre. Nem tudja senki se, ez a műegyetemi szimfonikus zenekar volt. Az én szüleim műszaki emberek voltak, anyám vegyész, apám építészmérnök, tehát valahogy olyan kódolt volt, hogy én a műegyetemre jelentkezzem. Nagyon jó voltam fizikából, matekból, és akkor még, ha muzsikáltam is, inkább kamarazenei szinten. De nem volt még akkor zenekarom. Ez 68, amikor elkezdtük az egyetemet, és 69-ben, tehát akkor másodéves voltam, amikor alakult a Kaláka.
Mikó Istvánnal alakult a Kaláka, ezeket az 69-ben. Igen. Ott az egyetemen?
Nem. Mikó Pista egyáltalán nem volt műszaki alkat. Jelentkezett már többször előtte is a főiskolára, csak nem vették föl, viszont verseket már gimnazista korra volt énekelt gitárral. Ezt én tőle hallottam többször, és volt is valamilyen együttese, volt egy dúója is, és volt egy együttes, ahol hívott engem is, hogy kéne jönni basszusgitározni, hát azon a szintén el tudtam játszani. Abból nem lett kiemelkedő zenekar, viszont én egyszer csak gondoltam egyet, hogy kéne csinálni zenekar, és ki másnak szóljak, mint a Pistának. Összejöttünk egy kocsmába, öcsi mindjárt csatlakozott hozzá.
A Vilmos.
Igen. És akkor, na, hogy hívják a zenekart? És a Mikó Pista mondta, hogy legyen Kaláka. Fú, de jó ötlet. Mert ugye ennek van egy kicsit ilyen folklor íze is, meg a közös munka az is ránk jellemző is volt. És mint kiderült, Pista papájának, Zoli bácsinak volt egy ilyen cserkész csapat, ahol könyveket gyűjtöttek. És ebből ilyen könyvtárat is összeállítottak, és az ott a Kaláka könyvtár. És innen jött Pistának az ötlete, hogy legyen az a zenekarnak. És akkor a műegyetemre jártam, de közben a Kaláka egyre több időt vett el az életemből. Hozzá kell tennem, hogy a műegyetemi, akár a kollégáimat, az osztálytársai, de a tanáraim is nagyon nagy szeretettel és megbecsüléssel fogadták ezt. Pedig még éppen csak, hogy 2-3 éves együttes voltunk, de már hallottak minket a rádióban, meg a televízióban, ugye ezt akkor még így mondtuk, hogy a televízió, mert nem volt 200 csatorna, mint most. És hogy mindenki tudott rólunk.
Újszerű volt az, hogy megzenésített verseket énekeltetek. Tulajdonképpen ti vezettétek be a műfajt, meg mondjuk a Sebő Feri.
Persze.
Én legalábbis így emlékszem.
Persze, Sebő Feri már hamarabb is énekelt, csak Sebő együttes nem volt még akkor. Később aztán Sebőtös.
Nem volt arról szó, hogy ti együtt fogtok játszani valaha is?
Nem. Feri más irányt vett. Ő tulajdonképpen így a táncház mozgalomnak is atya lesz. Ők inkább a népzenei oldalról közelítették meg a verseket. Ez most egy nagyon leszűkítés, amit mondok, de ha Feri dalait nézzük, annak majdnem mindig van valamilyen folklor alapja.
Ugye Mikó Pista és ti alakítottátok a Kalákát, Vilmos öcséd gyorsan csatlakozott.
Gyakorlatilag alapítottak. Hát az első próbát már együtt tartottuk.
És az első felállásban ki volt még benne?
Veres Pankának hívják. Az első, mit tudom én, fél évben talán még ő is énekelt. Aztán utána, hogy valahogy kiderült, hogy nem egészen az ő világa. Akkor aztán trióban maradtunk Pistával, meg Vilivel, és aztán 70 nyarán Vilit behívták katonának. Pistának volt egy osztálytársa, Radványi Balázs, aki szintén csellózott általános iskolában. Azt mondta Pista, hogy hívjuk a Balázst. Összejöttünk, fogta repertoárt, szépen megtanulta. Nagyon jó előadásokat az egyetemi színpadon, meg Vászi Mihály estet a Radnóti színpadon. Ott ismerkedtünk meg Katával, mert akkor még irodalmi színpadnak.
Kővári Katalin feleségeddel, aki rendező.
És nem csak a sok színdarabnak, hanem valahogy a Kalákának is rendezője. És amikor Vili leszerelt, akkor igen, olyan jól összejöttünk Balázsral, és kiderült, hogy ő gitározik legalább úgy, mint ahogy csellózik. Úgyhogy fogta a 12 húros gitárját, Vili visszaült a csellóhoz.
Még itt egész van a Mikó Pista.
Ekkor. Még itt van a Mikó Pista, akit egyébként aztán 73-ban fölvettek a színművészeti főiskolára, és akkor 73-ban voltunk a berlini Viten, a világifjúsági találkozó, a Vitt-díjat is kaptunk. És ott volt tulajdonképpen a búcsú koncert Pistával, és akkor Dabasi Péter, aki a Vizönt együttesben játszott, őt kértük fel, hogy jöjjön velünk muzsikálni, és hát nagyon, nagyon progresszív másfél évet éltünk meg együtt. De aztán utána ő a Kolinda együttest alapította, másfele vitt az útja, és akkor néhány kis, rövidebb kitérő Jorgosz barátunk játszott egy hónapig, meg Kobzos Kis Tamás is egy hónapig, és aztán utána Huzála Péter bezupált.
Hányban vagyunk?
75.
Ő azért egy hosszú állandó partneretek volt, nagyon sokáig.
20 év. nagyon sok fele. Utaztunk, sok sikerünk volt, lemezeket csináltunk.
Vilmos közben valahogy kimaradt az
Vilmos közben ennek nem zenei koncepcióbeli, hanem magánéleti okai voltak. Rengeteg elfoglaltságot adott. És magánéletével valahogy ezt nem tudta egyeztetni, úgyhogy csináltunk egy ilyen kompromisszumos megoldást, hogy vannak produkciók, amiket ő tovább visz, például a Mókaláka, az úgy a Levente Péterrel közös koncertünk, vagy a Kozák Andrissal a Hamletet, amit játszottunk ott a játékszínben. Már Radnóti színpad volt a Arany János Vörös Sándor estünket a Csíkos Gámborra. Szóval ezeket a esteket ő viszi tovább, de kialakul egy új Kaláka hangzás is, ahova a Bece Gábor, mint nagybőgős csatlakozott.
A Vilmos helyett.
A Vilmos helyett tulajdonképpen. És akkor vagy ilyen felállásban, vagy olyan felállásban voltunk.
Bece Gábor mikor jött?
79 őszén.
Ő volt a legfiatalabb.
Ő volt a legfiatalabb. Most már nem olyan fiatal, most már...
De mi most is ő a legfiatalabb.
Hát most már ő is túl van, 71 éves már, én meg 75. Ez két dolgot hozott az én életemben. Egyik az, hogy olyan munkákat, amiket nem a Kalákában tudtunk megvalósítani, azt még ketten tudtuk csinálni. Például a Kányadi Sándor bácsinak a Willivel. A Volt egyszer volt egy kis időt, abból nem lett volna Kaláka produkció, vagy a Esti Csendben lemezt, vagy a Hegyi Beszédet, vagy a 15 Zsolt. Ezek mind olyan produkciók, amik nem Kaláka kompatibilisek. A Kalákában persze meg csomó dolgot meg tudtunk csinálni, amik hát nagyon jól jöttek, hogy ezek vannak. Hát például a Vio lemezt, vagy a Fekete Ember lemezt, ezeket akkor csináltuk. Ebben a korszakunkon már volt Nagybőgő, és volt már, és még Huzzala Péter.
Iratom ifjúságomat, melyben oly sokat hergelődtem, s mely, hogy a vénység rám szakad, elrejtőzött a tűnt időben, ellovagolt, gyalog szököttem, jaj, hogyan hát, ki tudja, hopp, csak úgy elrepült észrevétlen, s kincseiből mit sem hagyok. Ő elrepült, s itt vagyok én, gyér tudománnyal ostobán, mint áfonya, oly feketén, s búsa, se pénzem, se tanyám. Sietve megtagad, megám, legutolsó rokonom is, akinek a zsebe sovány, ahhoz a vérszava komsz. Nem herdáltam soha pénzem tivornyákra, se nőkre. Aki gyaláz, nincs igaza, barátok sem szíthatnak érte, hisz nem éltem az ő zsebükre, ez így van, ezt állíthatom. Tiszta arcnak, tiszta a tükre, hallgasson hát a rágalom. Tiszta arcnak, tiszta a tükre, hallgasson hát a rágalom.
Megtörte a ti együttműködéseteket, illetve a Kalákának azért egy elég komoly veszteség lehetett, amikor Huzzala Péter úgy döntött, hogy ő szóló karrierbe kezd. Nyilván ezen már túl vagytok, már érzelmileg, lelkileg ti is túl
hát vagytok. Éppen most volt ötösben koncertünk a Marci Mei téren múlt héten.
De jó. Meg azért persze. Meghívtátok a Kaláka Fesztiválra is, őt nem is egyszer. És ő se tartotta az élete legjobb lépésének, hogy elhagyta a Kalákát. Mert
ez most éppen volt egy film, talán látták a hallgatók közül, a Kaláka Kárpátoktól a Karib-tengerig című filmet, és ebben Péter még el is mondta, aminek számomra váratlan is volt. A idő előre haladtával, ahogy mondtad, hogy Péter kivált a zenekarból, akkor Willivel megint megbeszéltük, hogy akkor legyünk úgy kvartett, hogy ő visszajön, Nagybőgő is megmarad, és onnantól kezdve mi egy ilyen három különböző felállásban létezünk.
Ez 95?
Ez 95, igen. Volt bennünk annyi rugalmasság, hogy ezt meg tudtuk valósítani, mert ugye Vilinek addigra már a gyerekműsorban egy teljesen önálló profilja alakult ki, és hát az virágzik azóta is. Tehát azt mondtuk, hogy a gyerekműsorokat, azokat játsszuk hárman. Balázsral, Gáborral. Azt a Kalákok kicsiknek, amiről szó volt. Azt is, vagy gyereknapkor, vagy a nálatok laknak állatok előadás. Van nagyon sok gyerekműsorunkat, így hármasba játsszuk. Amikor felnőttek koncertünk van, vagy olyan irodalmi est, vagy Szabó Lőrinc est, vagy Kányádi est, vagy József Attila est, akkor azt négyesben játsszuk, azzal a felállással, hogy Vilmos benne van. És decemberben, amikor megint sok a dolgunk, a Szabad-e bejönni de Betlehemmel kapcsán, amit ugye 1987-ben jelent meg, és azóta is műsorom van, akkor abban egy barátunk, Major Gabi, aki szintén zenész kollégaként is ismertünk már, őt megkértük, hogy ő álljon be. Úgyhogy most már 30 éve Major Gabi a decemberi negyedik, és hát Major Gabi aztán ilyen univerzális beugró lett, mert amikor Balázs nem tudott eljönni Dél-Amerikába a turnéra, akkor a Gábor jött a Balázs helyett. Amikor Indiába mentünk, akkor ötösbe mentünk. Akkor aztán volt, hogy nem tudott Willi egyszer eljönni Kaliforniába, akkor oda is a Major Gabi jött. Szóval vele is már, nem is tudom, 15-20 országban voltunk, Mongóliába, oda is a Gabi. A dolog szellemisége megmarad, érted? Tehát, ha ott vagyunk, mint Kaláka, akkor azt a szellemiséget sugározzuk, és azt a hozzáállást a költészethez, a magyarsághoz, az anyanyelvünkhöz, amit bármilyen más felállásban is.
Az egész világot bejártátok, ahogy most itt elmondtál néhány országot, ez pontosan leképezi nagyjából a Földet, mindenféle kontinensét. Miközben ugye magyarul énekeltek, és ez nagyon-nagyon fontos a Kalákánál. Ez nem angolosítható, ez nem tehető át más nyelvre, mert hiszen magyar költők magyar verseit énekelitek. Kik azok, akik meghívnak benneteket, és milyen közönséghez jutnak el, mondjuk Mongóliában, vagy Kaliforniában, vagy ez bárhol a versenyben?
Mongóliában egyszer jártunk, az nem egy ilyen állandó pálya, de Japánban például van 8-szor. És ott pedig senki sem beszél magyarul. Az nem olyan nagy baj, hogyha egy kicsit titokzatos a dolog.
Oké, de nem árt megérteni a versek tartalmát, amiket ti énekeltek. Tehát ott nagyon is fontos üzenete van a szövegnek.
Teljesen igazad van. De egyébként a zene akkor is közöl valamit, hogyha nem értik szó szerint a verseket. És hogyha a zene közöl valamit, és látják, hogy akik éneklik, azok komolyan veszik, és milyen érzelmi dolgok csatlakoznak belé, és előtte az ember elmond egy kis sztorit arról a versről, hogy ez most ki írta, milyen hangulatban, miről szól, akár még egy aranybalagát is előtt mesélni, akkor azért tudja követni. De ebben volt egyébként egy nagy ugrásunk, mert 2001-ben volt Párizsban egy koncertünk, amin ott volt Lackfi János, aki ugye franciát tanít az egyetemen, francia irodalomból teljesen otthon van, és megkértem, hogy ha már ott van a koncerten, akkor ugyan olvastam már föl egy-két, ugye a Robert Desnos-tól a Pelikán az is francia vers, vagy Villon Ballade, és akkor ő ráadásul már nem elégedett meg azzal, hogy felolvassa, hanem elkezdte mondani, hogy ki az a József Attila, hogy került a Sorbonra, akkor az Adi, akkor az Arany János, és kiderült, hogy föltaláltunk egy új előadást, aminek körülbelül az egy negyede próza, amit mond egy olyan ember, aki ismeri a befogadó közösségnek a kultúráját, az anyanyelvét is, meg az, hogy mire fogékonyak. És el tudja mondani az ő nyelvükön. Mert én nem biztos, hogy el tudom mondani egy franciának vagy japánnak pontosan, hogy ő mit értsen az alatt, de ő el tudja mondani. És akkor kiderült, hogy kitaláltunk egy új formát. Mindjárt kaptunk meghívást a Sorbonra ezzel az előadással, meg máshova is. És Jani azóta is többször voltunk a francia nyelvterületen, Belgiumban is, Franciaországban, és akkor már elkezdtük ezt alkalmazni. A Károsival nem is tudom, hány szabadunk Olaszországban. Négyszer-ötször, akkor volt, hogy Angliában a Sárközi Mátyás konferált minket, vagy Nádasdi Ádám. De például a Törökországban is volt egy ottani magyar költő, Szörvösi Balázs, aki nagyon jól beszél, vagy Rosonci Kovács Misi, vele csináltunk egy lengyel turnét, meg most már egy olaszt is. Én meg se szólalok olyankor. Ő konferálja az egészet, és akkor mi pedig énekelünk.
Mikortól tudtad te azt, hogy ez a te életed, ez a te utad?
Fura, de azt mondom, hogy az az ez sok dolgot foglal magába. Hogyha az ez alatta most csak azt érted, hogy mióta tudom én azt, hogy nem a műegyetemi diplomám adja meg a lökést, hanem az a zenei pálya, amiben akkor beléptem, akkor azt kell mondanom, hogy már akkor, amikor éppen idén fogom megkapni az arany diplomámat, akkor, amikor megkaptam a diplomámat, akkor már teljesen nyilvánvaló volt, hogy én nem azzal fogok foglalkozni. Aztán, hogy a zeném belül, hogy a kalákával, vagy az én bibliai dalaim, vagy ez a teljesség felé, vagy még más dolgok is, amik elindultak, azok többfélék, de mégiscsak a kaláka ennek a legfontosabb része.
Igen, de ehhez tudnod kellett azt, hogy ebből meg tudok élni, ebből karriert tudunk építeni, ez kitart az életem végéig, és még nagyon szeretem is csinálni. Mert gondolom, hogy ez egy ajándék egyben az élettől, nekem vagy a sorsodtól.
Én hálás vagyok ezért a fennvalónak, hogy valóban megvan ez a képességünk. Már eleve a dalcsinálás képessége, és bennünk meg van annyi invenció, hogy állandóan újat és újat tudunk kitalálni. Ez sülhetett volna el másképp is, de hát hál' Istennek így sült el. De hogyha most azt mondod, hogy mit fog csinálni 10 év múlva, ha még élek, akkor feltetek ugyanezt. Éppen tegnap is írtam egy dalt.
Mikor született meg az utolsó lemezetek?
2019, akkor kiadtunk egy Kaláka 50 című lemezt, amiben nagyon sok új dal volt. Akkor készült egy olyan lemez, hogy fontosnak vélt vinnivalóim, ez Kánél Sándor Vási tal egy sor. Ez egy élő lemezfelvétel, nem is jelent meg fizikai módon, fönn van a felhőbe. Ezt a Kaláka Fesztiválon rögzítettük úgy, hogy hatan voltunk a színpadon. Mikó Pista is, Huzella Péter és a mai négyes, tehát Besze Gábor, Radványi Balázs, Vilmos Öcsém is én. És aztán most meg nagyon mondták, hogy miért nem jelenik már meg vinil, ugye most ez a Bakelit lemeznek, most ez a mutációja, amit már nagyon sokan vártak, és most a 55-ös évfordulóra megjelent egy Kaláka 55, ez a címe. Ez tulajdonképpen egy válogatás, és a közönség szavazatai alapján tettük bele olyanokat, amik nem jelentek meg lemezen, és most olyan technikai háttérrel, ami a lemeznek a hangzásához kell.
Összesen hány lemezetek jelent meg eddig?
Olyan 30 körül biztos, hogy a Kaláka lemezek, hogyha hozzáteszem az én saját lemezeimet, az is még legalább 10, akkor Vili lemezei, hát akkor biztos 50 fölött vagyunk. Hát a dalaink száma meg, ami így Kaláka dalként van deklarálva, az 1300-1400 körül van, meg hát még más anyagaim is vannak. Sumonyi Zolival írtunk 5 bibliai lemezt, vagy ez a teljesség felé a családi kör, vagy a Lacki ami dolog. De nem tudom pontosan, hogy ennyi, de nem is kell állandóan húzogatni a strigulákat. Egy ideig tudtam, hogy hány koncertünk volt, mert mindig a naptárba vezettem, hogy aztán egyszer elveszítettem a notoszomat. Azóta nem írogattam, hogy hány van, de biztos, hogy 10 000-nél több koncertünk volt már.
Mi gyönyörűség íme látsz, amikor az Atyafia együtt muzsikál. Ott van az áldás, hiszed én, csak oda küld, a mi urunk pengő ciferát. A Sionnak tetején megül a Hermon harmatja, s csillog mini vég. Sem olyan jó s gyönyörű, mint mikor az Atyafia együtt muzsikál. Itt van az áldás, hiszed én, csak ide küld a mi urunk pengő ciferátot.
Ami még nagyon fontos, és azt hiszem ez is neked köszönhető elsősorban, hogy fesztiválokat szerveztek. Az első ilyen nagy fesztivál volt mindenképpen a Kaláka Fesztivál, ami még a rendszerváltás előtt elindult, és azóta is egyfolytában tart. Az idei a 45.
Egész más világ volt, és akkor a Miskolci Művelődési Központ még volt, és onnan fölkértek, hogy csináljunk valamilyen nyári zenés produkciót. Ők se tudták, hogy pontosan mire gondolnak. És én se tudtam. Először még gondolkoztunk azon, hogy ilyen vagy olyan zenés színdarabot. És ma is emlékszem, hogy vezettem a buszt, és egyszer beugrott, hogy de hát nincsen folkfesztivál. Mi akkor már játszottunk Németországban, Hollandiában is ilyen folkfesztiválokon, csináljunk egy folkfesztivált. Már nagyon szeretettel fogadták az ötletet, és akkor el is kezdtük harmadik alkalommal már. Nemzetközi volt. Jöttek mindenhonnan a világból, mert vagy nagyon izgalmas ország voltunk 80-as években. És akkor az eltartott még 90-ben, akkor itt egy zuhanás volt, magánkézbe kellett venni az egészet, mert megszűnt a művelődési központ, de valahogy sikerült, először a Kaláka Alapítványt erre állítottuk be, hogy az rendezze a fesztivált. Voltak mindig munkatársaim, akivel együtt tudtuk szervezni, most van a Grillus Kft. Szervezinkkel, és hát a jellegén pedig talán az változott az utóbbi 20 évben, hogy ellepték Magyarországot a külföldiek. Van olyan fesztivál, ahol nincsenek is magyarok már, szinte. elhatározzuk, hogy mi pedig egy ilyen magyar fesztivál leszünk. Jó, most is van egy angol zenekar, de az ők is itt ennek Magyarország.
A szerint is lehet korszakolni ezt a fesztivált, hogy egy darabig Diósgyőrben volt, és egy ideje Egerben van. Mióta van Egerben?
Hát olyan 12 éve, azt hiszem, vagy 13, de ez nem az én döntésem volt. Miskolcon egyre fogytak a lehetőségek, a város is úgy látszólag nem olyan nagy örömmel vette, mint amikor kezdtük, és közben a várat pedig elkezdték faragni. Én nem azt mondom, hogy nem volt ebben jó szándék, hogy visszaépítsék azt a anzsukori várnak valamilyen jellegét, és lehetett volna ez talán szép is, de a fesztiválra alkalmatlanná vált. Ez is akkor, hát hova menjünk? Na, és akkor mondtuk, hogy hát úcsó, akkor sok helyre hívtak. És mi akkor azt mondtuk, hogy hát akkor nem menjünk messzire, menjünk át a Bükk túlsó oldalán, és elmentünk Egerbe. Gyönyörű volt akkor a vár, igaz, hogy azt is azóta építgetik, most már nem olyan jó ott, de megtaláltuk a helyünket az Érsekkertben, ahol viszont csodálatos helyszínünk van.
Az idei Kaláka Fesztivál június 26-ától 29-éig
tart. Igen, eléggé kialakult a struktúrája az utóbbi időben annak, hogy most már nem bővülünk 4 nap, ez bőven elég, és nagyon szép hagyomány lett az, hogy egy verskoncerttel kezdjük. Ugye nem csak mi vagyunk, akik verseket énekelnek, hát több verséneklő együttes előfordult már a Kaláka Fesztiválon, a Szélkiáltó, vagy a Misztrál, vagy mások is. Valaha még verseny is volt a verséneklőknek a Kaláka Fesztiválon. Most már versenyt nem tartunk, de verskoncertet igen. 27-én beköltözünk az Érsekkertbe. Pénteken még délután indul el a program. Mindig 4 koncert van. Hát idén jubiláns együttes, például a Romanodrom, Makám, Kis Tibi az Aranyakorddal, meg a Cimbaliben. Szombaton és vasárnap délelőtt is vannak koncertek, mert gyerekeket is hoznak. Nem, mint hogyha ártana nekik az esti koncert, mert akkor is nagyon sok óvodás még ottan pattog, ilyen helyesek. De nem biztos, hogy nekik érteni kell. Kányadi Sándor bácsi mondta annak idején, hogy nem olyan nagy baj az, hogyha tudják kívülről, mire megértik mondjuk egy József Attila verset.
Vagy egy Kányadi verset.
Vagy egy Kányadi verset. Úgyhogy lesz bábszínház, lesz játszótér, lesz mindenféle kézműves foglalkozás, és például Vilmos öcsémnek a szóló gyerekműsora lesz, vasárnap pedig Kaláka koncert lesz, már a gyerekműsorunk, a gyerekrész. Az mindig szombaton és vasárnap 10-14 óráig tart. Persze folytatódik a koncertek sora, a Vujcic együttes, tudni kell róla, hogy amikor ők játszanak, mindig esik az eső. Ők az eső felelősök, fölmennek a színpadra, és zuhogni kell. De lehet, hogy idén nem így lesz. Bognár Szilvi és zenekara, Simple English, Andy Ruth barátunk, aki itt él Pécsen, ő már többször volt a fesztiválon, és hozza a bandáját. És a folk zenekar, ezt lehet, hogy nem ismerik sokan, már egyszer kiadtuk a lemezüket, nagyon jó muzsikát játszanak, népzenét, és hát olyan vendégek lesznek idén, mint Sebő Feri, Bognár Szilvi, Lantos Zoltán, a Hegedűs, meg Káli Dartur. Most megjelenik az új lemezük, úgyhogy ennek a bemutatója is lesz tulajdonképpen.
És be fogjátok mutatni a Hegyi Beszéd című előadást, ami 1995-ben megszületett már, Sumonyi Zoli követte el a verseket, és a Máté evangéliuma alapján készült.
Igen. Ezek a bibliai lemezeink, ezek nem szezonális termékek, ugye természetesen. Ahogy a Pál apostol az első ilyen bibliai lemezem, az is többször előadatik majd idén is. Ugyanez van a Hegyi Beszéddel, vagy a 15 Zsoltárral, és a Hegyi Beszédet, hát most egy kicsit szomorúan fogjuk mondani, hogy ugye Mécskarcsival játszottuk 30 éven keresztül, mindig ő olvast az evangélium szövegeket. Most majd a költő maga, Sumonyi Zoltán fog eljönni az előadásra, és ahogy tavaly egy Deák-téri koncerten is már ő mondta, amikor már Karcsi nem tudott eljönni, és ő fogja majd mondani azokat a szövegeket, amik segítenek ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a bibliai eredetihez. Babisnak van egy középkori himnusz gyűjteménye, az Amor Sanctus, és ennek a formáit használta fel Sumonyi Zoli arra, hogy ezeket a Hegyi Beszédből írott verseket ezekben a formákban öntötte. Mi pedig többféle népzene hatására írtuk a dalokat. Ezt most Egerben a református templomban fogjuk tartani szombaton délután. Minden évben játszunk egy templomi koncertet általában szombat délután. Bejártuk már Eger több templomát, és nagyon örülünk neki, hogy mindenhol szeretettel fogadnak minket. De hát akkor még ott van hátra ugye a vasárnap, amikor lesz Sebestyén Márti és Andrészky Júci.
Visszatérő vendégek.
Remek páros, visszatérő vendégek. Lesz a Góbé zenekar, mindenki ismeri őket, népzenét játszanak, lesznek kalák, és akkor búcsúzol a Csíkzenekar lesz, akiknek ugye a legfontosabb zenei embere Szabó Attila, nem tudom hivatalosan milyen tisztséget kell mondani, szintén egri, úgyhogy számára hazai pálya ez az Eger. Csíkjáni most abba hagyta a Csíkzenekarban az éneklést, egy csodálatos fiatal srácot talált. Úgy hegedül és énekel, hogy már tavaly én hallottam őket, úgyhogy idén a Fatemblom Fesztiválra is eljönnek megint, és most Egerbe is eljönnek.
Tehát ennyit az Egri Kaláka Fesztiválról, ami az ide már a 45. És akkor most lezárjuk ezt a beszélgetést, Dani. Azt már említetted, hogy tulajdonképpen nem látod magad előtt azt, hogy te valamiért is abba hagynád ezt a zenészi pályát. Tehát, hogyha most megkérdezem, hogy a 80. születésnapodat hogyan akarod ünnepelni, vagy a 85. vagy a 90. és így tovább, akkor erre mi a válaszod?
Nem tudom, hogy egyáltalán ünnepelem, bár mondjuk a család génállomány, apám 90-en túl, anyám 100-on túl, tehát akkor arra predesztinálna, hogy én legalább 90 évet élek, de nem biztos, hogy még egy ilyen koncertet fogok tartani, mint ez a 75-ös. Nem biztos, hogy erőnléti vagy valami más okból. Ezt most annyira szép kereknek érzem ezt az egészet, hogy nem is gondolok arra, hogy mi is lesz a folytatás. Mondom én, miközben itt van már a példány, meg a kutatásfizetés, írom a következő dalomat. Egyébként pedig nyilván aktív életet fogok élni, de nem tudom, hogy ez hova megy. A Kaláka 55-öt is annyira szép kerek, nem zárónak, mert miért mondanám zárónak, de nem foglalkozom most vele. Bennem nincsen ilyen előkép, hogy mi lesz a 80 évesen.
Hát jó egészséget kívánok neked minden esetre, akármi is legyen.
Köszönöm szépen.
A mai kávéház vendége Grilusz Dániel zenész, a Kaláka Együttes alapítója és vezetője volt. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Az életet úgy tekint, mint az óriás kígyót, ha távol tartod magadtól, gyönyörködhetsz benne. Táncos hajladozásában és bőrének ütemes mintázatában gondozhatod és etetheted. Még halálba sem.